hallgatja. Jelenlét. Roma kulturális magazin.
Dévliszerek Hávtumér Romali, Noroksi Szenetácsi Buna. Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Örökség és új utak. Ifjabb Horváth Jenő a cigányzene múltjáról, jelenéről és készülő zenei projektjéről is mesél. A cigányzenei hagyományoktól a szimfonikus művekig, Szarka Tamás életútjáról és aktuális alkotói terveiről beszél. A hegedű nem csupán egy hangszer, hanem egy életforma is lehet. Ezt bizonyítja ifjabb Horváth Jenő hegedű művész pályája, aki a Bartók Béla konzervatóriumban szerzett zenei alapokat követően a legendás Rajkó zenekarban folytatta művészi útját, majd a világhírű 100 tagú cigányzenekar tagjaként járult hozzá a magyar cigányzene hagyományainak továbbadásához. Most pedig egy új, saját formáció létrehozásán dolgozik, amelyben a Román Oglászó együttessel közösen mutatják be a hazai cigányzenei műfajok szépségét.
Te zenés családban nőttél fel, mennyire volt ez egyértelmű számodra, hogy te is ezt a hagyományt viszed tovább, és te is zenészként fogsz dolgozni?
Számomra egyértelmű volt a zenei pályám, mert édesapám, édesanyám családja, meg ők is zenészek, és már kiskoromtól, ahogy visszaemlékszem, 4-5 éves koromban, mert mindig láttam aput megy muzsikálni, láttam azt a eleganciát rajta mindig, hogy felöltözik szépen öltönyben, mindig olyan jó illata volt. Már kiskoromban ez nekem feltűnt, hogy ez olyan jó dolog, olyan szép dolog, és hogy lehetséges, hogy én is zenész leszek, és ezt szerettem. Ugye ez még nem tudatosult bennem, de már így vágytam rá, meg én gondoltam már, hogy szerintem ez lesz nekem a főutam.
És miért éppen a hegedűre esett a választásod?
Megmondom őszintén, hogy édesapám adta a kezembe a hegedűt, mert családban több hegedűs van, több klasszikus zenész, hegedű művészek, primások vannak, és édesapám azt szerette volna, hogy én is tovább vigyem ezt a hangszert, bár én óckodtam tőle, mert én cimbalmos szerettem volna lenni, és édesapám mondta, hogy drága fiam, sovány vagy, mit fogsz te cipekedni, azt mondja, majd ha felnősz, mindig segítséget kell kérned, azt mondja, ez az egyik. A második azt mondja, szép gyerek voltam, jó kiállásod van, fiam, azt mondja, próbáld meg a hegedűt, azt mondta, hogy biztos, hogy tehetséges leszel benne, mert vett annak idején nekem egy kis negyedes, pici kis játékhegedűt, és látta rajtam azt, hogy jól áll a kezemben, meg tudom szépen fogni, a vonót megmutatta, mert édesapám klarnétos, de rengeteg hangszeren játszik, és ő olyan különleges képességei vannak, hogy ránéz bárkire, és tudja azt, hogy tehetséges lesz-e belőle valaki, már ilyen mozdulatokból, nagyon különleges ember. És mondta, hogy fiam, azt mondja, hidd el, azt mondja, van tehetséged, próbáld meg a hegedűt, és így beirattatott engem már, képzeld el, hogy 4,5 éves koromban zenei előkészítő zeneiskolában, és így kezdtem.
Ugye a klasszikus zenével kezdted, mint mindenki, aki zenét tanul, már azonban már a teljesen a cigány zene felé fordultál, hogy nem a klasszikus zene irányába mentél tovább.
Természetesen igen, a klasszikus zene az nagyon-nagyon fontos minden hangszeres részére, mert ott lehet a legjobban elsajátítani a hangszerek megismerését, az egész technikáját a dolognak. Igen, klasszikus zenével kezdtem. Kijártam ugye a 6 éves zenesulit, elég jó eredményeket értem el, és mondta a hegedű tanárnőm, hogy nagyon tehetséges vagyok benne, és hogy ezt vigyem tovább, és felvételizzek a konziba. Megfogadtam tanácsát, apu is mondta, hogy hát klasszikus zenész legyél, fiam, hát nagyon szép, meg jó dolog, és mondtam, jó van, rendben, felvételiztem a Bartók konzervatóriumba, fel is vettek, nekem mégis hiányzott az a plusz dolog, ami bennem van, és imádom a klasszikus zenét, és szeretem is hallgatni, de nekem nem adott akkora pluszt, nekem, mint a cigány zene, és félve, de apunak mondtam, hogy figyelj, apu, én nem érzem magam komfortosan ebben a klasszikus zenében, és szeretnék váltani, és cigányzenész szeretnék lenni. Hát apu mondta, hogy fiam, azt mondja, ha így ezt mondod, és így szereted, nem fogok tudni úgysem mit csinálni. De azt mondja, akkor olyan fel kell kötni a gatyádat, azt mondja, mert itt komoly elvárások vannak. Ezt tudni kell, hogy az én családomban rengeteg primás és nagyon-nagyon-nagyon jó zenészek vannak és voltak, és nekem itt bizonyítanom kellett, hogy ha cigányzenét választom, akkor nem lehet simliskedni. És mondtam, jó, és beiratott engem a Rajkóba, Talentum zenei suliba, és ott is volt egy meghallgatás, és ott a Bufó Rigó Sándor hallgatott meg engem, és felvételt nyertem oda, és akkor a cigányzenei pályámat ott kezdtem el Rajkóban.
Látod, milyen nehézségei vannak ennek a szakmának, vagy milyen áldozatokkal jár ez a zenész lét, mert ugye ez egy életforma is, azon felül, hogy egy hivatás.
Nem gondoltam volna, hogy ennyire kemény lesz ez a zenei stílus. Rengeteg áldozat, rengeteg gyakorlás, rengeteg tanulás, és ezt tényleg csak úgy lehet elsajátítani az embernek, ha rengeteg zenét hallgat, reggeltől estig, estétől reggelig. Ez más, hogy ezt a cigányzenét, ezt nem lehet megtanulni. Természetesen nagyon-nagyon jó tanárjaim voltak a Rajkóban, akitől tudtam nagyon-nagyon sok mindent tanulni a vendéglátásról, és ugye ott nem csak a maga a zenét tanultuk meg, hanem azt is, hogy hogy kell viselkedni egy étteremben, hogy kell viselkedni egy színpadon, hogy kell felöltözködni. Egy teljes más nevelést adott ez nekem, és nagyon-nagyon hálás vagyok ezekért a dolgokért. És utána voltam olyan tehetséges, hogy Rajkó mellett csináltam a Száztagú Cigányzenekart. 15 éves koromban már bekerültem a Száztagú Cigányzenekarban. Ott voltam egész 23 éves koromig, úgyhogy volt szerencsém ott is játszani és bejárni a világot, és ott is rengeteg tapasztalatot szereztem. Mint emberként, mint zeneileg, a legeslegnagyobbak voltak, és mai napig is vannak. Ugye kiemelném Lendvai Csócsi Józsefet, aki egy legenda számomra, és nagyon nagy példakép. Gyerekkoromban nagyon sokat hallgattam, és hát csak ámultam, mikor élőben találkoztam vele, és ezek akkora maradandó élmények és inspiráció volt számomra, hogy ez az én utam, és ebben érzem nagyon jól magam.
Hogy látod, mi az, ami a magyar kávéházi cigányzenéhez kell? Főleg technikai tudás, vagy több érzelem, vagy mi ennek a műfajnak a sajátja? Mit tudnál mondani róla?
Ez nagyon nehéz kérdés. Ehhez szerelem kell. Ez a cigányzenében szerelmesnek kell lenni. És csak úgy lehet elsajátítani, hogy tényleg 1930-40-es évektől egész napjainkig hallgatni kell nagyon sok mindent. Ez a kávéházi cigányzene, ez egy akkora tág fogalom, hogy itt nem csak cigányzenét kell játszani, itt operetteket kell játszani, itt bécsi valcereket kell tudni, itt rengeteg mindent úgy kell tudni az embernek, hogyha egy vendéghez oda megy és kéri egy operettet, egy Csárdás királynő részletet, akkor ott nincsen gondolkodási idő, hanem rögtön el kell kezdeni. Nagyon-nagyon sokat kell járni. Sajnos napjainkban egyre kevesebb hely van, ahol a mai fiatalok, akik most kezdik a kávéházi cigányzenei szakmát, nagyon-nagyon nehéz dolguk van, mert sajnos egyre kevesebb az élőzenés hely, egyre kevesebbet tudnak hallgatni, kevesebbet tudnak tanulni, és ezáltal nincsenek úgy inspirálva a mai fiatalok, hogy ők kávéházi cigányzenészek, primások, vagy akár nagybőgősök, cimbalmosok, most bármilyen hangszerről beszélhetnék, mert egyszerűen nincs lehetőség, és nincs annyi hely a vendéglátóipari egységekben, hogy ennyi cigányzenészt eltartson. Nem úgy, mint régen apukámék idejében mindig mesélte apuszt, hogy a fiam elmentél a körútra, vagy az ötödik kerületben, minden egyes kávézóban, nagy éttermekben, szállodákban szólt a cigányzene. és most ez nincs.
Jelenleg most te milyen zenekarban vagy? Hol láthat téged a közönség?
Jelenleg én most kezdtem csinálni egy nagyobb projektet, egy nagyobb zenekart. Gypsy Fire néven fog futni ez a zenekar. Szeretném ötvözni a folklóra, az autentikus olá cigányzenét a kávéházi cigányzenével, mert nagyon fontos számomra az, hogy a két népcsoport nagyon-nagyon különleges kultúrával vagyunk ellátva, és szerintem ebből a két dologból nagyon, nagyon izgalmas dolog jöhet össze, és hála Istennek működik. A Roman Oglasso együttessel csinálunk egy projektet, és hála Istennek már van meghívásunk. Jövő év április 8-án megyünk Spanyolországba, Sevillába, egy nagy zenei fesztiválra, ott lesz a bemutatkozó koncertünk. Most ezen a projekten vagyok, de egyébként a Roman Oglasso zenekarral vagyok, bevettek a csapatban már majdnem egy éve. Nagyon-nagyon jó barátságot ápolok velük, és nagyon tetszik az bennük, hogy a fiatal gyerekeket annyira inspirálják a zenére, a hangszeres tanulásra, játékosan, versekkel énekelnek, hogy ezt nagyon tisztelem és becsülöm bennük. És amikor szóltak nekem egy előadásra, én ámultam, hogy nem csak a roma fiatal gyerekek, hanem a magyar kisfiúk, kislányok is annyira érdeklődtek ez a zene iránt, hogy ez nekem nagyon tetszett, és hála Istennek bekerültem ebben a zenekarban, és élem ezeket az élményeket a zenekarra.
Akkor könnyű volt bekapcsolódni ebbe a zenei hagyományba, ami egy picit ugye másabb, mint a kávéházi cigányzene, vagy ez az elején azért nehézségekkel járt?
Könnyű volt, mert azért a két stílus azért nem áll messze egymástól, mert temperamentumos, gyors zenéket játszanak, ugyanúgy mi is a kávéházi cigányzenészek, és rengeteg olyan zene van, zeneszám van, amit ők is játszanak, mi is játszak, csak más felfogásban az ő stílusukban. Nagyon-nagyon jól működik együtt, nem volt nehéz, hála Istennek. Az első előadáson is már, amikor együtt játszottam velük, nagyon gördülékenyen ment. Persze ez egy tehetség is kell, meg egy zenei érzék, de én úgy veszem észre, hogy ők is olyan profi zenészek, és nagyon tudtunk egymásra hangolódni.
A saját formációdban a repertoár az hogyan fog kinézni? Saját dalok lesznek, vagy feldolgozások? Mire lehet számítani?
Lesznek feldolgozások, lesznek ismert filmzenék, és lesznek többek között a repertoárban, amiket fel fogok egy kicsit jobban folklórosítani, és lesznek saját számok is. Édesapámnak rengeteg szerzeménye van, csinált magyar nótákat, csárdásokat, friss csárdásokat, és nagyon-nagyon szeretném a repertoárba ezeket beletenni, úgyhogy a zenekar adta rengeteg hangszeres lehetőségnek megfelelően. Ugye most zajlanak a próbák, ezeket összehozni nem könnyű, de nagyon profi zenészekkel vagyok, hála Istennek körülvéve. Többek közt édesapám a klarnétos és a zenei lelke az egész zenekarnak, és nagyon-nagyon sok fontos dolgokat mond, és mindenképpen az ő szerzeményeit is szeretném, hogy ezek programra kerüljenek.
Hány fős a zenekarod akkor? Az egy nagy létszámú zenekar. Úgy, Roman Oglasso együttes is egy 8-10 főből áll, plusz még akkor kiegészülnek hangszeres zenészekkel. Hány fő összesen a zenekarod?
Az alapzenekari tagok, akik tudnak minket utaztatni, mert ezt fel tudnánk vinni 30-40 főre is, de az alapzenekar az 10 tagból áll. Van énekes lány, van 2 gitár, van egy zongora, van klarinét, hegedű, brácsa, táncosok vannak, van 3 táncos, úgyhogy ez ilyen nagyszabású dolog, de az alap létszám az 10 fős lesz.
Logisztikailag ezt mennyire nehéz így összeszervezni, akár az utazás szempontjából, vagy a próbák egyeztetése szempontjából, hogy ugye minél több fő van, hát annál nehezebb, gondolom, olyan időpontot találni, ami mindenkinek alkalmas.
Igen, a próba a legnehezebb összehozni, ugye mindenkinek dolga van, dolgozik, és egyéb elfoglaltságai vannak, úgyhogy számomra ezt a legnehezebb összehozni a próbát, de hála Istennek mindig valahogy sikerül úgy összehozni az időpontokat, hogy mindenkinek jó legyen. Van úgy, hogy csak egy órát tudunk próbálni, de olyan egy óra, hogy nagyon hasznos és nagyon kemény próbák vannak, de hála Istennek nagyon rugalmasak a kollégák, és ők is nagyon rajta vannak azon, hogy ez a projekt létrejöjjön.
Milyen munkálatok vannak még előttetek így az új zenekar alakulása kapcsán? Nem tudom, videóklippen gondolkodtok-e, CD-n, honlapon, bármin, ami ezzel jár?
Még nagyon elején van a zenekar, de vannak tervek, szeretnék egy videóklippet csinálni. Mindenképpen az lesz az első olyan dolog, ami itt Magyarországon kijön majd. Egy olyan videóklip, ami nagyon a cigányságról szól, nagyon a mi kultúránkról szól, és át tudja adni az embereknek azt az érzést, amilyen zenét hallanak és játszanak. Ez többek közt erre is próbálunk a videóklipre, meg ugye a jövő évi fesztiválra. Úgyhogy most ezek az elsődleges dolgok, amik most fontosak a zenekar szempontjából.
A saját zenekarodon kívül, ami ugye, ahogy említetted is, a jövő évben fog debütálni, úgymond itthon az idén, a nyár az hogy alakul neked, a nyári szezon konceptek szempontjából hol találkozhatnak veled?
Alakulóban van, én a Karaván Színháznak a tagja is vagyok, nyári Oszkár vezetésével, és rengeteget járok velük is zenélni egy ilyen színdaramban, ahol szükséges a hegedű. Egy-két fővel szoktam oda menni, és kisebb szerepeket is kapunk, úgyhogy ez a színészkedés sem áll tőlem nagyon messze, és a Karaván Színházzal is vidékekre szoktunk járni, gyerekeknek olyan programokat adni, olyan zenés színházi programokat, hangszerbemutatós programokat csinálni, és velük szoktam mostanában dolgozni együtt többet. És a Romanoglasszó zenekarral is rengeteg fellépés van, hála Istennek, úgyhogy ezt a kettő dolgot csinálom jelen pillanatban.
Ahogy említetted is, hogy a Karaván Színházzal főleg gyerekeknek tartotok előadást, vagy közelebb viszitek a kultúrát olyan területre, vagy olyan térségekben, ahol esetleg nem annyira elérhető. Miért fontos ez számodra, hogy a fiatalok is, a fiatal generáció is megismerje a kultúrát, találkozzon a cigányzenével, vagy egyáltalán a színházzal, a művészettel?
Nagyon fontosnak találom, főleg vidéken, a kisebb településeken, ahol sajnos olyan helyzetek vannak, hogy a szülők nem tudják ugye megtenni és megoldani azt, hogy esetleg Budapestre jöjjenek egy kisebb koncertre, vagy egy olyan szabadtéri előadásra, ahol hangszereket látnak a gyerekek. És ezt nagyon-nagyon fontosnak találom, és nagyon tisztelem ezért az OSZIT, hogy gondol ezekre a gyermekekre, mert annyi tehetséges gyerek van vidéken, főleg Szabolcsban, Heves megyékben, hogy nem is gondoltam volna, és meglátnak minket, mikor kivesszük már csak a hangszert, hogy azokkal a szép nagy szemeikkel nézik a hangszert, és alig várják, hogy megszólaltathassuk, és hogy kipróbálják, mert van olyan lehetőség is, megengedjük a gyerekeknek, hogy közelebbről megnézze a hangszert, hogy szól, hogy működik, ezeket mind elmagyarázzuk a gyerekeknek, és rengeteget inspiráljuk a kis első-másodikos osztályos fiúkat is, lányokat is, és már volt olyan visszajelzés, mert ezt már tavaly is csináltuk az OSZIékkal, hogy idén már beiratkoztak. Volt lehetőség a Máltai Szeretett Szolgálat és a Vörös Kereszt által segítséget kértek, és volt lehetőségük beiratkozni zeneiskolába, gitártanszakra, hegedűtanszakra, dobtanszakra, és már megérte ezt csinálni, és nagyon fontosnak tartom azt, hogy vidéken tanuljanak rengeteget a fiatalok, és hogy lássák azt, hogy milyen szép is ez a kultúra, és hogy vigyék tovább a cigány kultúrát.
Így van, ez nagyon fontos, és mindenképp ilyen programok, vagy ilyen előadások szükségesek ehhez. Köszönöm szépen a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok az új zenekarodhoz, az új formációthoz.
Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget. Thank you.
Kevesen tudják a Kossuth és Magyar Örökség díjas zenészről, zeneszerzőről, Szarka Tamásról, hogy ereiben cigányvér is csörgedezik. Ahogy ő fogalmaz, cigányzenész nagyapjának köszönhetően van benne jó néhány hegedű vonás. A felvidéki Királyréven nőtt fel, 8 éves korában kezdett hegedülni tanulni a Galántai Zeneiskolában. Az általános iskola után a Galántai Magyar Tannyelvű Gimnáziumban folytatta tanulmányait, ahol az iskola kulturális csoportjának zenekarában népzenét játszott. Tanári diplomáját a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán szerezte, majd 2 évig tanítóként dolgozott. Alapító tagja, egyik meghatározó alakja, zeneszerzője és dalszövegírója az 1983-ban alakult Gimes együttesnek. Jelenleg a Zente Színház nyári szabadtéri játék programjában lép fel együttesével, ősszel pedig egy cigány tematikájú darabját mutatja be a Salgó-Tarjáni Színház. Az előadót Tarnóczi László kérdezte.
2026-2027-es évadban nagy színháztermi produkcióban és bemutatkozik Salgó-Tarjánban, illetve Salgó-Tarjánban személyesen is ismerik, hiszen több koncerten is volt már itt. Mi lesz a nyári program, és mi az az őszi előadás?
Nyáron az Otthon vagyunk című koncertemmel jövök. Kívülbelül csodálatos zenész barátaimmal, 9-en vagy 10-en, ezt most nem tudom pontosan, attól függ, hogy hány vokalista lesz. Ezzel turnézzük végig a nyarat, de még az őszt is. Már először is igen jól éreztük mit magunkat, Gimes együttesen belül is. Hát most már én a saját zenekarommal járok, és most azt a sikert, ami nem tudom, 10 év volt, azt szeretnénk most megismételni. Egyéb iránt meg nyilvánvalóan van egy ilyen furcsa érzés az embernek, amikor ide jön, hogy nagyon közel van Fölvidék. Ide közel van. Szlovákia.
A Zente Színház nagy termétől körülbelül 1 kilométer a határkő.
Na, igen. És akkor innentől tényleg az van, hogy itt ez most már így összemosódik. Ezek politikai határok. Na de hát mi közünk ahhoz igazából, ugye biztos vagyok benne, hogy Felvidékről is jönnek majd. Ahogy mindig is jönnek a Zente Szerenc Színházba, hiszen mondták, hogy jönnek. Természetesen jön, miért is ne jönnének. Erre a darabra is eljönnek majd felvidékiek is, és nekem ez külön büszkeség, hogy egy ilyen színházba dolgozhatok. Pontosan nem fogok én valószínűleg dolgozni, mert a zenét leadtam, a darabot leadtam, nyilván a szövegkönyvet is leadtam, amit írtam. Ettől függetlenül azért lehet, hogy még majd azt fogja mondani, hogy jöjjek el és dolgozzak, egy kicsit nézek bele, aztán nagyon sokszor megkaptam én azt már, hogy a halott szerző, az igazán jó szerző, azt mondják, ilyenkor én mindig mondom, hogy ne féljél, mert ez előbb-utóbb megoldódik, de egyébként, ha hívnak, én jövök szívesen, de kompromisszum kész vagyok, mert az az igazság, hogy csak most csodálkozom rá igazán, hogy ez a Zente Ferenc Színház milyen csodálatos, azért, mert csodálatos emberek, értő és érző emberek találták ki, viszik a vállukon, és olyan meggyőződéssel, látom, hogy itt biztos, hogy lesz ház is.
A koncertek után mondjunk valamit a színházi előadásról is, az őszi színházi előadásról.
Régi álmom ez, Cigánytábor az égben megy című film alapján, de nem, hanem a Gorki novella alapján, az a cím, hogy Makar Csudra, vagy a Lótolvaj. Ez alapján írtam én ezt a zenés játékot. Ez egy cigány Rómeus Júlia történet. A Nemzeti Színház a műsorára tűzte 2 évvel ezelőtt, azt hiszem, a Vidnyánszky Attila barátomnak mutattam én ezt meg. Annó 3 vagy 4 éve, figyelj, kezdem írni ezt, nagyon jó lesz a zene. És akkor nézett furcsán, és aztán eszembe jutott, hogy hát a barátok is vagyunk, vagy nem is. Hogy lehet bármit egy igazgatónak így eladni, hát nem ütöd meg az inger küszöbét. És akkor azt mondom, meg kell írnom először a zenét. Megírtam a zenét, elküldtem. Utána, lásd csodát, 2 hét múlva hívott, hogy na üljünk le. Leültünk, és akkor a Zente Ferenc Színház észrevette ezt a darabot, és elkérte. Elsősorban is a Nemzeti Színházé a darab és a zene, az a följátszás, de akkor azt mondta az igazgató úr, hogy hát, hogyha 30 kilométeren belül lenne Budapesten, akkor zavarba jönne, de mivel, hogy messze van Budapesttől, Salgó-Tarján, hogy akkor Tamással beszéljétek meg, mert ő szerinte ez menjen. Engem fölhívtak, hogy mit szólok én hozzá, mit szól egy szerző, mit szól, hát boldog. Hát természetesen minél több színház játsza, annál jobb, úgyhogy én is boldog voltam, hogy megkerestek, és így aztán az Est Hajnal című darabot bemutatja a Zente Ferenc Színház valamikor novemberben.
Egy videóklippel indult a Zente nyárnak a bemutatója, ami Szarka Tamás alkotása, mármint nem a klip, hanem a muzsika. Az Otthon vagyunk, pozsonyi képeket villant fel, aztán Révkomáromi, Párkányi, talán Ipoly-Szalkai és Csitári, és megyünk egészen Kassáig. Mit jelent az ön számára az Otthon fellevés. Mit jelent a felvidék?
Tehát a felvidék az én szűköd, nekem ne lenne hozzám. Ugye van egy ilyen felhívás, vagy kihívás, nekem is van, a szűkebb pátriám az a fölvidék, de azért azt tudni kell, hogy speciális helyzetben vagyunk mi közel 500 000 fölvidékiek, mert nagyon erősen szét van húzva a fölvidék magyar lakta része, Dévénytől egész Ágcsernyőig, tehát az ukrán határig, az osztrák határtól. Ez egy vékony vonal, ami húzódik végig, és bizony nagyon hosszú, több száz kilométer, én se járom be mindig, és hát persze, hogy ezekben a csodálatos helyeken Krasznahorkát még nem említettük, de sorolhatnánk. Nyilván az ember többször megfordult már mind fölvidéki, de már nagyon rég voltam Kassán, nagyon rég láttam a Krasznahorkai várat, és most megint rácsodálkoztam, nagyon rég láttam a Pozsonyi várat közelről, megint rácsodálkoztam arra, hogy mi fölvidékiek milyen gazdagok vagyunk épületekben is. Természetesen a vidék, amin átmegyünk, az is gyönyörű, de alapvetően elsősorban is a mi csodás, több ezer éves magyar kultúránkkal mi mindig is otthon voltunk itt, és ez bizony, ezek olyan sarkalatos pontok, amit néha már pedig ki kell mondani saját magunknak is, hogy mi itt otthon vagyunk. Ez nagyon fontos, és ezt most már Magyarországon is úgy értelmezik, Erdélyben is úgy értelmezik egyébként, hogy néha ezeket ki kell mondani. Ezen a dalon keresztül is például nagyon örülök, hogyha ezen a dalon keresztül értelmezi valaki az otthon levést.
Szívesen vallja meg, hogy egyik nagypapája cigány ember volt, ezért is nyomult könnyen, vagy magabiztosan ez a darabhoz.
Egyébként olyan tapasztalataim vannak, hogy vizsgáltam, és imádom, és szeretem, és igenis vallom, hogy ismerem, még Bachot is jól ismerem. 2 évig már se játszottam hegedűn, csak Bachnak a sakonját. Nem gyakoroltam mást 2 évig, csak a sakon. Hegedűsök tudják, az mit jelent, az egy kis mikrokozmosz 12 perces hegedű szóló, amit ő hegedűre is írt, ez egy csoda. De azt, hogy nem cigány zenész cigány anyaghoz nyúljon, az még, és előfordult, még sose sikerült. Én olvasatomban még nem. Bartók, például Kodály, nem is próbálkoztak vele. Liszt Ferencet vegyük ki, mert ő próbálkozott vele egy sikerrel, de a többieknek nem. Nem jött ez össze soha. Úgyhogy csak azoknak mondom, akik engem magyarra neveltek ugyan, lehetne kettős identitásom is, vagy hármas, négyes, mert német, szlovák gyökereim is vannak. Engem magyarra neveltek egy színmagyar faluban, de csodálatos cigányprímás Sárközi Károly nagyapám révén nyilván jutottam ehhez a muzsikához, vagy egyáltalán az, hogy érzékeny vagyok a zenéhez, nyilván, hogy tőle kaptam, mindig is büszkén vallottam ezt. Most már, hogyha valaki fölteszi magában a kérdést, hogy egy magyar miért nyúl ilyen témához, akkor jelentem neki, hogy van az a mondás, hogy van benne vonó, hát van. És ezt büszkén vallom, de sose tagadtam, persze.
Ez volt a Jelenlét, Roma Kulturális Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásén Dévlisza, Fitzenetosz, viszont hallásra.
Nem lehet a világ olyan szegény, ha én veled repülök az egén. Így a fájdalom, álom, mert nem tudom. Így a fájdalom, álom, álom, mert sárom. Csillagom, este élik nyugaton, ragyog szemed az éjszaka egész. Szemed az éjszaka egész. Nyugan, nyugan, nyugalom, a világon taladom, ha még egyszer felszállt az enyém. Csilla, csilla, csillagom, este nyílik nyugaton, ragyog szemed az éjszaka egész.